Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit a Raptorina Podcast új adásában. Toxikus kapcsolatok évadunkat ezúttal egy Marvel filmklasszikusnak számító alkotással folytatjuk, Sam Mendes első rendezésével, az amerikai szépséggel. Itt van velem Demence Idona.
Sziasztok!
És Nagy Anna.
Sziasztok!
Ha nem ismernétek esetleg a filmet, amit azért remélünk, hogy de, ez egy 1999-ben Magyarországon 2000-ben bemutatott film, amely 8 Oscar jelölést gyűjtött be a maga idejében, amiből 5 díjra is váltott, és a kasszáknál is elég jól teljesített, és ahogy ilyen majd fogjuk mondani, utalás és egyéb popkulturális szinten is emlékezetes alkotás maradt, így 20 év, több mint 20 év távlatából. Történet főse Lester Burnham, aki hát középkorú amerikai és középosztálybeli is, megvan látszólag mindene, feleség, boldog család, nagy ház, munka, azonban ő ezt nem érzi így. Viszont amikor meglátja lányának barátnőjét, úgy érzi, újraindul valami az életében, és a fiatal lány hatására elkezd gyúrni, füvet venni, és kitörni az otthoni ketrecéből. De ezzel még csak a felszínt érintettük, jóval több minden rejlik a történet alatt.
Zsófi, mondtad, hogy ezt most láttad ezt a filmet a héten. Neked hogy tetszett?
Igen, szerintem vállalhatatlan főszerkesztő vagyok, mert én ezt eddig nem láttam. Hát amúgy volt bennem elvárás, már egy ilyen-olyan fontos meg film, és ahhoz képest úgy éreztem, hogy azért meg készültek az elmúlt 20 évben jobbak a témában. Én ugye kérdés, majd rátérünk arra is, hogy mi a témája a filmnek. De maga, ahogy felépül, meg a karakterek dinamikája miatt nem érdekes film, és mai napig amúgy tök jó kibeszélhető. És meg gyors hozzátenném, hogy szerintem vannak olyan témái, amelyek mostanra értek be, vagy megint témák, de majd később-később hagyok dolgokat a későbbi beszélgetésre. És nektek, hogy mi a viszonyok? Mert tudom, hogy ti most újra néztétek, mert láttatok meg korábban a filmet.
Én tavaly láttam, vagy tavaly előtt, úgyhogy én is, nekem is friss az élmény egyébként. Nekem egyébként tetszett, tehát a humora is, meg a színészi játék is. Én most kövezzetek meg Kevin Spacey, te egy tehetséges színésznek tartom, és ez egy nagyon jó alakítása volt. Egyébként, ahogy mondod, Zsófi, én olvastam most ilyen nemrég született kritikákat róla, ahogy újra értékelték az amerikai szépséget, és mondták, hogy hát nem volt akkora hype ez a film, vagy akkora nagy cucc, mint annak idején. Tehát lehet, hogy nem öregedett jól, de nekem tetszett egyébként. A humor különösen tetszett benne, majd elmesélem később, hogy melyik jelenetre gondoltam. És a zenéje, az Thomas Newman zenéje fantasztikus.
Hát én egyébként így nagyjából egyet is értek Annával. Én régen láttam, tehát ilyen tizenpár éves koromban, akkor még annyira nem jött át ennek a teljes mélysége, de már akkor is tetszett, viszont annyit nem gondolkodtam rajta, mint most, vagy nem jött át annyira a családhelyzet, mint most. Jó volt újra nézni kifejezetten. Én nagyon szeretem benne Kevin Spacey-t egyébként, szerintem rohadt jól játszik, nem véletlen kapott azért Oscar-díjat ez a film, én úgy gondolom, hogy nyersen, de egyszerűen és lényegre törően mutatta meg a dolgokat, nekem ez tetszik benne, és hát nyilván a filmzene az valami fantasztikus, szintén nagy kedvencem nekem is. Nekem jó volt újra nézni egyébként, jó érzés volt.
Én meg örülök, hogy bepótoltam. ezért is jó podcastelni. Hát amúgy, ha már ugye mondtuk, hogy kicsit túl volt hype-olva annak idején ez a film, én így elkezdtem gondolkodni, hogy vajon mibe talált úgy bele ott a 90-es évek végén ez a film, és ehhez amúgy tök jó segítség volt az amerikai ilyen retrospektív kritikák, ahol ugye így emlékeztetnek minket, hogy ha-hó, ez a film 9-11, vagyis a terrortámadás előtt készült, amikor épp egy nagy gazdasági fellendülés közepén volt Amerika, és ez az amúgy vissza is köszön a filmnek a settingjében, hogy hát ilyen tipikus, tökéletes kertvárosi közeget látunk, ott is indult a film, szinte ilyen sztereotipikus amerikai álomkép az egész.
Igen, ez a kertvárosi dráma, ebben egyébként mindig van potenciál, szerintem.
Még mindig,
igen.
És hát így mondhatnám, hogy nem is véletlen a film címe, az amerikai szépség.
Igen, több jelentése van. Én a rózsát ismertem, hogy ez egy rózsának a neve is, az amerikai szépség. De gondolom nem csak ezt jelenti, vagy jelentheti.
Hát a filmen belül ugye sok mindenre utalhat. Én, aki amúgy nem láttam eddig, azt hittem, hogy maga a kifejezés a lányra utal, aki a poszteren van a rózsákkal, mint beauty. Ugye ezt használjuk a nőre, mint a szép nőre is, meg magyarul is a szépséget. De így a filmet látva, ugye ez utalhat a magára erre a tökéletes közegre is, ironikusan.
Nekem inkább az jött le, tehát a vörös rózsa az alapból, most gondolj bele, itt a tangóra is, ha gondolsz, az egy szenvedélyes tánc, és egy vörös rózsát forgat a férfi a szájában, és amikor a férfi, az apuka tátott szája bámulja ott a pompomlányok közt ezt a csajszit, és akkor jönnek meg az első rózsaszirmok, amikor feléled újra a szenvedély, a tűz. Nekem ezt testesíti meg teljesen ez az egész.
Igen, meg én azon is gondolkoztam, hogy az is lehet, amiről aztán a karakterek beszélnek, főleg Ricky, hogy az életben mi a szépség, hogy ez is lehet akár, hogy...
Igen, tényleg.
A szép dolgok. Vajon mit jelent az, hogy szép dolog, vagy mi, kinek mit jelent nyilván, de
én
ez mit akarhat.
Én meg tök jó, én annak, hogy behoztad a kezdő, hát kvázi a kezdőjelenetet, a pomponos táncot, mert ugye azt hiszem ott is már van az, hogy így elképzeli a Lester, hogy ugye a lány kigombolja a felsejét, és már akkor is ugye rózsák szállnak ki a pulcsia alól. Ugye ebben a kontextusban meg a rózsa már ilyen inkább ugye ezt a női bújaság. Szépséget,
igen,
a szexuális...
Szépség, bújaság.
Ilyen szexualitást jelképezi, szóval így, amennyi minden történik, de rózsákkal a filmben annyi több réteg jön be.
Igen, mert ugye most akkor egy kicsit belemegyek itt a kezdésbe, tehát hogy nem pont ez a kezdő jelenet, tehát a kezdésnél, hogyha már így belemehetek, nem tudom, belemehetünk már így a kezdésbe?
23 év távlatában már spoiler alert, szerintem már nem aktuális.
Igen. De azért valaki olyan láma, mint én, hogy még nem látta, az itt szüneteltesse, és nézze meg, és jöjjön vissza.
Na, tehát, hogy ugye megismerünk egy olyan családot kvázi, tehát jó, nem ez a kezdő anyító jelenet, de most azért rohadt nagy spoiler. A kezdés, amikor a Ricky és a Jane beszélgetnek ott a kamerába, és akkor a Jane-ről alapból már egy elégedetlenség süt, hogy utálja az apját, mert hogy nem egy olyan férfi, akire felnézhet, hanem egy olyan ember, aki a barátnőire veri ki. És ezután rögtön így látjuk is a családi helyzetet, ahol látunk egy nagyon uralkodó típusú kertvárosi anyukát, akinek minden a külsőség, ez látszik a kertgondozáson, illetve az, hogy ő dirigálja ottan a lányának, meg az apának is, hogy mit kéne tenni, meg mit, hogy, meg gyerünk már, haladjunk, pont egy ilyen kapkodós reggeli napot látunk. És látjuk Lestert, ahogy a zuhanyba recskázik egyet, nulla intimitás a feleségével, se egy jó reggel puszi, se egy semmi. Lányától megkérdezi, mi újság, az kvázi nem is érdekli, tehát ez a nagyon-nagyon feszkós hangulat egyből bejön, és így egy ilyen igazi balféknek állítják be Lestert, az, hogy megy kifele a kocsihoz, és akkor egyből elbotlik a aktatáskájából, kiszóródnak a cuccok, és akkor kvázi ez a nyitóképünk, hogy van egy balfék apa, egy lázadó tini lány, meg egy nagyon-nagyon pedáns és nadrágot hordó feleség. Tehát ez a nyitó jelenetünk, így kezdődik az egész. Hogy azután, hogy most így le is spoilereztük, hogy akkor Lester egyből ráizgul a kislányra, hát nem csoda.
Igen, és ez elindít, tehát hogy elindít benne elindítja benne a változást, ugye azt mondja, hogy olyan, mintha addig aludt volna.
Igen.
És egyszer csak felébred, és nyilván ez egy ilyen amolyan egy válság is nyilván az ő életében Lesternek. Hogy hívják ezt? Csajok, segítsetek, ezt most vágjuk majd ki. Hogy
életközépi.
Életközépi. Ilyen, Lester egy abszolút életközépi válságot él át, és nyilván ez a Angela, ez a fiatal lánya katalizátora.
Illetve ugye a munkában is ugyanez megvan kb., hogy ott is kisiklik a élete a munkában is, úgymond.
Igen, teljesen kiég benne.
Igen, és amúgy ezen a ponton éreztem úgy, hogy talán megint, vagy tud aktuális lenni ez a film, mert szóval az elmúlt pár évben szerintem lett nyitottabb, meg elfogadóbb a közbeszéd a kiégés kapcsán azzal, hogy hát nyugodtan csináld azt, amit szeretnél, vagy változtasd meg, és ez talán a 90-es években nem volt ilyen egyértelmű, és lehet erre talált be az a film Lester karakterén keresztül.
Igen, igen, valószínű, ez is benne van, főleg úgy, hogy tehát, hogy meg is mondják, hogy azért, tehát, hogy van egy pasas, nem is emlékszem már a nevere, Brand, azt hiszem, Brandnek hívják azt a sávot, akit azért vették föl, ahogy így mondja Lester, hogy könnyebb legyen kirúgni az embereket. Tehát, hogy ne a főnökségnek kelljen ezzel bajlódni, hanem majd ő elintézi, és hogy eddig ilyen nem volt. Tehát ez is egy úgymond ilyen újításnak számított ott az ő életében, vagy az ő környezetében, hogy már arra is embert vesznek föl, hogy lehet szépen kirúgni valakit.
Na igen. És akkor utána nekem egyébként baromi szórakoztató volt az, hogy látjuk ezt a jelenetet, ez a ikonikus jelenet, ugye, hogy a csajszi táncol Lester, tehát ott száján nézi. És hogy, tehát utána indul el ez a folyamat, hogy így munkahelyen is úgy dönt, hogy neki elege lesz, felmond, szókimondó lesz, kifejezi az érzéseit, akár meg benn másokat, akár nem, és teljes gőzzel azon van, hogy megtalálja úgymond ezt a belső békéjét, meg saját magát is, és lerázza ezeket a külsőségeket.
Igen, feléleszti benne ezt a... Az, hogy ő is férfi, ő itten régóta kasztrálva van ezáltal, tehát a felesége által ő régóta kasztrálva van. Tehát ez egyértelműen megmutatkozik. És az, hogy felébred benne az, hogy mert ugye ott a meccs után, ahol ezek a pomponlányok is felléptek, találkoznak, és felajánlja, hogy akkor hazavinné a másik lányt is, meg a Jane-it is, akkor ott azért valami elindult, tehát érezhető, hogy az Angelnek nem érinti tolakodónak ezt, ahogy így, hát elég bénácskán, de így egyértelmű, hogy ráindul a Lester, és ez még jobban adja alá szerintem úgymond a lovat, és akkor újra feléled benne ez a igen, mégiscsak férfi vagyok, tehát, hogy ne kasztráljatok tovább se a munkába, se a Mert ugye a munkában is az volt a problémája, hogy olyan cikket is szerettek volna vele megíratni, ami az ő nézeteivel teljesen szembe megy. Nyilván ez volt a Zsák utca. És akkor nem állt bele, hanem akkor azt mondta, hogy jó, akkor kilépek. És akkor most, hogy végre valaki férfinak látta, akkor jó, akkor tényleg igen, akkor legyek férfi, és akkor úgy is fogok viselkedni, nem úgy, mint egy szerencsétlen férj.
Ja, nem csak arra emlékezteti őt a Angela, a pomponlány, hogy ő férfi, hanem egy kicsit vissza is, mert visszaviszi a fiatal korába is, és erre szóval nem direkt utal a film, de így azért szép sorban igen, például, hogy azt hiszem egyszer emlegeti a Rikinek talán, hogy mennyire szeretett Lester a gyors étteremben diákként dolgozni, amikor meg hogy ez időtájt, ő mennyit csajozott, uh-huh. stb. És ugyanígy, és ezért nem véletlen, hogy ő megint ugye, gyors étterembe megy vissza dolgozni. És ugye még vesz egy sportautót, ami azért megint egy ilyen fiatal férfi is reakció, vagy vágy, hogy úgy legyen szép menő autóm. Meg hát ott a játékautó is, a távirányítós, mivel idegesíti a feleségét egy ponton. Így, nem tudom, olyan, mint hogy megint megfiatalodna ettől a fiatal lány figyelmétől.
Abszolút ez történik szerintem is. Viszont azért a családjával elég ellentmondásos lesz a viszonya, meg elég parás. Tehát nyilván a Carolinnal eddig se volt a feleségével egy ilyen nagyon harmonikus viszonya, de inkább a szőnyeg alá söpörték. És utána viszont én még voltak olyan pontok, ahol még drukkoltam is nekik, hogy összejöjjenek, vagy kibéküljenek, és akkor a Tracy elrontja valami olyannal, hogy beszól neki, hogy cipővel nem lehet fölmenni a kanapéra, tehát, hogy...
Nem, az volt, amikor elkezdtek csókolózni, és aha. akkor újra felé lett egy kis tűz, és ahogy fölé hajolt és csókolóztak, ledöntötte ugye a feleségét a kanapéra, és a kezében volt a sör, vagy nem tudom mi, tényleg. És ahogy oldalra pillantott, akkor mondta, hogy voltos lesz a kanapé, és akkor így ez a úristen, tehát...
Elég lohasztóbb dolgot
igen. Igen, tehát ő nem bírt ebből kilépni, nem tudott még így se férfiként tekinteni rá, tehát hogy ez azért elég erős volt.
Igen, meg Carolinnak szerintem az volt a legnagyobb hát ilyen tragédiája, hogy ő annyira adott a külsőségekre, hogy neki tényleg csak ezek számítottak, hogy milyen házad van, hogy néz ki a kertet, te hogy nézel ki, de belül meg baromi boldogtalan volt, és nyilván azt akarta, hogy szeresse a férje, de nem, szóval szerette volna, hogy szeressék, de nagyon rosszul kommunikálta. Igen.
Őt már sajnálta. Én is, meg azt éreztem a karakterén, hogy szerintem amúgy ő keresett többet, mint ingatlan ügynök a családban, ami biztos amúgy Lesternek sem tett jót a megítélésében. De ugye ezzel Carolinon volt a az a súly is, hogy ő legyen, hogy ő a nagyobb kenyérkereső, valószínűleg a ház, meg a rúzsa, meg az jó, a két autó, és a többi az ugye inkább az ő bevételeiből jött. És valószínűleg ő emiatt veszhetett el a külsőségekbe, mert amúgy ott a mikor elmennek a ingatlanos ilyen biznisz vacsorára, ugye ott is mondja, hogy magyarázza, hogy az üzletben fontos, ugye, hogy hogyan tálalod magad, mit mutatsz meg, mert attól függ, hogy ugye jönnek-e a vevők.
Okay. Igen, és neki ott van egy komoly konkurenciája, a Buddy az ingatlan király, aki azért az ő anyagi jólétét úgymond fenyegeti azzal, hogy jobb, tehát, hogy Caroline azért egyedül van, mint nő, ingatlanos. Valószínű nehezebb dolga is van, mint ennek a, hát nekem elég nyálgép feje volt, de hogy egy meggyőző, külsejű, szimpatikus úriembernek, aki a hölgyikéket rábeszéli az ingatlan vásárlásra ott a kertvárosban, tehát az valójában akkor is a nők álma főként egy kertvárosi élet. Valószínű ezzel többet is kaszál, mint ő. Hát láttuk, hogy amikor megpróbálta volna eladni azt a házat, és akkor oda ment, és saját maga kezdte kisubickolni, hogy a legjobb fénybe tűnjön föl az is. Hogy tényleg ez a nagy maximalizmus, amit maga elé támaszt, illetve ezáltal a családja felé is támaszt, ez is valahol kisik, tehát elősegítette azt, hogy ne legyen teljesen normális ez a család. Viszont a Buddy-val meg egy érdekes szikra bukkan föl, tehát, hogy őnek is megvan az az egzisztenciája ennek a Buddy-nak, ami felkelti az érdeklődését neki. És akkor ott így, ahogy beitaloznak, elkezdenek, akkor van az első flört kettőjük között.
Hát igen, nyilván Caroline-nak a megküzdési stratégiája az ennyi volt, hogy boldogtalan volt, és akkor utána
aztán ebből jött, hogy dugjon meg felség.
Igen, tehát igen.
Tehát, hogy ebből lesz egy félrelépés is konkrétan.
Igen, és utána, igen.
És ő is kivirul, tehát, hogy láthatóan sokkal boldogabb ezután.
Igen, viszont a gyors éttermes jelenetnél azért egyértelmű, hogy szerintem ő zavarta aztán, hogy a Lestert egyáltalán nem zavarja az, hogy őket együtt látja. Ez egy nagyon-nagyon jó jelenet, mikor a szeretőivel megállnak gyors kajánál, és Lester szolgálja ki őket. Teljesen abszurd, de nagyon-nagyon jól megírta, egy nagyon jó jelenet, és ott is látszik, hogy Lester ilyen halálnyugodt, nem idegesíti magát, és ez csak még jobban felbosszantja.
Amúgy érdekes a kettőjük karakterében, hogy ilyen egymásnak hát ilyen ellentéte, mint a fejlődési ív szempontjából, hogy ugye Lester is elindul ezen elindul a kitörésén, hogy hát, hogy ő akkor ugye szabad lesz, meg újra fiatal. Caroline meg a bukás útján indul el, ugye a sikertelen lakáseladás is ezt jelképezi, akkor az, hogy ugye folyamatosan kiakad Lesterre. És talán ez a szeretői élet még valamennyi boldogságot ad neki, de amit emlegettetek, szexjelenet, amúgy az annyira ordinári volt szerintem, és amúgy meg gyönyörű, hogy a Caroline-nak van ilyen undorító jelenete, mert ott az az egyetlen pont szerintem az életében, amikor nem ad a látszatra, és ezért úgy mókás is, meg de ilyen betetőzése az ő karakterének.
Igen.
Igen, és a lányával se túl megértő vagy kedves.
Hát nem. Egyébként meg én most így, hogy újra néztem a filmet, én rájöttem, hogy Jane-t alig ismerjük meg. Tehát, hogy így lázadó kamasz, kicsit depresszív, figyelemre vágyó, de mégis eltaszító. De egyébként meg semmit nem tudunk róla, tehát sokkal jobban ismerjük az apját, meg az anyját, mint őt magát, holott az egész film vele indul.
Igen, ő egy ilyen tipik tinédzser karakter.
Igen,
dühös,
igen.
És bizonytalan.
Nekinek jó ellentpontja Angela, aki maga biztos szexualitásában, és tudja, hogy ezzel ő már mennyit érhet el a világban.
Igen, de azért Angela is olyan szerintem, aki szintén kicsit megjátsza magát.
Hát ő nem kicsit. Tehát ő azt is mondta, hogy tehát, hogy ő ki is mondta, hogy ő 12 éves kora óta felkelti a idősebb férfiak figyelmét, és hogy ő ezt kihasználva szeretne fentebb jutni, és ordinári nagy kamukat nyom arról, hogy ő hány pasival szexelt meg, kivel milyen orális karandjai voltak, holott ugye kiderül, hogy mégsem. Tehát, hogy ez az egész, amit ő felépített magáról egy látszat, és tényleg ő csak arra alapoz, hogy szép, és a szépségével akar többre jutni.
És igazából ő is egy átlagos csaj, sőt, inkább átlagos, mint Jane, de ebből a szempontból viszont Angela meg Caroline közt azért van valamennyi hasonlóság, nem? Mm. Mind a kettőjüknek fontos a látszat.
Igen, igen, ez egyébként tök jó észrevétel.
Igen, és így nem is... Milyen érdekes, hogy Lester ezt a két nőt szerette meg életében, vagy tetszett meg neki, mert Angelával azért nem jutnak sokra.
Hál' Istennek.
Igen, az, az nagyon rizikós volt.
Igen, de lesz hál' Istennek kapcsolat.
Igen, igen. Úgy Angela kapcsán akartam mondani, hogy amúgy nekem amúgy nagyon hihető volt, amit ő előadott. Mert csak annak fényében is, hogy ugye nem tudom, olvastátok-e Emily Ratajkowski-nak a Testem című könyvét, de ő pont, szóval ez egy önéletrajzi könyv, amiben a saját modell karrierjét mutatja be, és pont olyan mondatokat mond, amiket itt Angela, hogy hát, hogy ő tudja, hogy a testével lesz, meg azt fogja elérni, érzi, hogy ugye erre ezért figyelnek rá, kiemelt figyelmet kap. És Angelával szemben Emilyvel ezek megtörténnek, hogy a fotós zaklatja, így kikezd vele, és ugye a hatalmi helyzetben úgy érzi, hogy így nem is tudna máshogy előrébb jutni, de szóval ez amúgy számomra megint egy olyan pont volt, ahol azért tudott aktuális lenni ez a film, hogy szóval van, hogy lányok így ezt gondolják első tapasztalatként, hogy igen, ezzel a külsővel lehet előre jutni.
Hát igen, meg hogy mondta, hogy ugye az idősebb férfiak nézték meg, tehát ez is milyen izé már, hogy egy 12 éves gyerek azt tapasztalja, hogy igen, a apám haverjai rám izgulnak, tehát ez mennyire gáz már, és ebből is lehet az esetleg, hogy a Lester azért nem taszította őt, mert hogy ezt szokta meg, hogy ő az idősebb férfiaknak rohadtul bejön.
Ez teljesen így van. De kicsit olyan is, mint ő ezt hinni, hogy ez a normális. Igen. Hogy ő így bejön, mit szép, ezt elfogadja, meg gondolja, hogy még előnye is lehet belőle az életben. Másrészt meg szerintem azért is örül neki, mert ugye mondja, hogy ő nem akar átlagos lány lenni. Igen. És akkor ez neki egy megerősítés, hogyha idősebb férfiak figyelnek rá, akkor biztosan nem átlagos, hanem különleges.
Igen, ezt mondja is, hogy ő nem akar átlagos lenni, hogy ettől fél kvázi, hogy átlagos lesz. És érdekes, mert ugye Jane a barátnő meg próbálja utánozni, de azért Jane nem ez az alkat, meg ő nem akar más mutatni, mint amilyen. És ez egyébként mindenképp egy pozitív dolog benne. Hát a Rickyvel való kapcsolat az érdekes, mármint Ricky maga egy nagyon érdekes srác. Az elején én egy ilyen abszolút ez a creep, tehát ki ez a csávó, és miért veszi fel a csajokat öltözködés, meg esti készülődés közben, és ettől az érzést amúgy nem nagyon tudtam megszabadulni, pedig egyébként szerintem Rickyt alapvetően egy, hát nem tudom, pozitív karakternek szánták, vagy negatív?
Szerintem nem tudom.
Szerintem de pozitívnak szentek, csak így megmaradt ebbe a 90-es évek stock furi srác karakternek, ami ma már nagyon creepynek tűnik.
Hát, az.
Igen, tehát hogy az ő sztori annyi, hogy oda költöznek a szomszédba. Náci apu, ex-tengerész, szellemanyú és a creepy gyerek. Tehát ez már önmagában elég kemény kombináció. És nem tudom, nekem Ricky nem egy pozitív karakter, akár mennyire is, tehát oké, hogy itt, tehát hogy ebben a filmben minden kapcsolat toxikus, tehát ebben egy normális kapcsolatot nem látni, de hogy az övék az meg egy külön más kategória, ami annyira nincsen kibontva, és Rickyről is csak ilyen óvatosságok, tehát ilyen óvatosba tudunk meg dolgokat, mert ő igazából tehát legtöbbet csak kameráz, meg drogot árul csak az elején, és nagyon nyomul Jane-re, meg kirakja a nevét a járdára, és felgyújtja, és ahogy az ott ég, akkor gondolja, hogy ez Jane-nek imponál, és igen, imponál neki. De ez amúgy rohadt ijesztő. Tehát, hogy még két szót nem beszéltetek, vagy max kettőt, és akkor már így ezt csinálja.
Igen, itt én Angelával voltam a kapcsolat kapcsán, hogy így Jane nem normális, vagy nem kéne Jane-nek ezzel a sráccal találkozgatnia.
Igen. Egyébként Rickynél érdekes, ugye olvastam ilyen elemzéseket, megnéztem ilyen videókat, hogy ugye Ricky az, aki igazából a leginkább tisztában van saját magával, a saját értékeivel, és ő elfogadja saját magát. Ezért sok viselkedik is sokszor ilyen halálnyugodtan, még vannak jó megállapításai, ugyanakkor van benne egyfajta gyengétség, meg tényleg látszik, hogy mennyire szereti, kedveli ezt a lányt, de én se tudtam megszabadulni végig ettől az érzéstől, hogy úgy, hát azért finoman szólva fura a srác, de azért mondjuk az apja miatt sajnáltam, ahogy Ilona mondta, a náci apu, a tengerészgyalogos apuka, aki elég erősen homofób és mint sarnok.
Elfolytott indulatoktól hemzsegő tesztoszteronbomba.
Az.
Igen.
De Rickybe is van agresszió, mert pont ő mesélte, hogy pont azért került, tehát, hogy neki voltak problémái, és majd nem agyonvert egy másik srácot, vagy mi volt ott. Ugye a sztori, jól emlékszem, hogy úgy állították le, és akkor utána elküldték kezelésre.
Hát ez egy jó kérdés. Most
én valami ilyesmire emlékszem, hogy ugye azért volt, vagy előzőleg is voltak drog problémái, és én erre emlékszem, hogy valami ilyesmi sztoria volt neki, hogy ott valakit majdnem agyonvert, és akkor ezért került ilyen javítóba, vagy nem javítóba, elvonóra.
Én most annyit láttam, hogy valami pszichiátriai kezelésem volt, és valami hadi ilyen katonai akadémiára küldte.
Ja, valami ilyesmi, igen.
Hát mondjuk úgy, hogy különc, Ricky. Igen, és a morális iránytűje is egy ilyen tipik, mert simán elhívja a füvet, igen, meg kamerázza a csajokat. De nekem nagyon tetszett a jelenet, amikor magyarázta, hogy a szemetes zsák az miért szép, ahogy fújja a szél.
Igen, amúgy ezerben zavaró. Szóval ezen nehéz eldönteni, hogy most így pozitív vagy negatív karaktere, mert megvan egy ilyen, szerintem nem normális, nem a jó szándékú kríviség. Én amúgy pont emiatt azt vártam, hogy ő valakit meg fog ölni ebben a filmben. Így kinéztem volna belőle, főleg amikor a Jane-nál beszélgetnek a Jane apjáról, hogy a lány mennyire utálja, meg elege van belőle, és akkor megkérdezi tőle Ricky, hogy szeretnéd, hogy lelőjem, és akkor így Jane
mondja. Úgy kérdezte, hogy megöljem, vagy hogy
mondtad? Hát lelőjem, megkérdezi konkrétan, és így aztán így rávágja a Jane, gondolom, hát ugye játékból egy per, hogy igen, megtennél, és akkor azért ő is érzi, hogy hát így mondani kéne, hogy hát nem gondolja komolyan, mert
igen.
Ezt csávezünk, tényleg megtenni.
Igen, ott látszik rajta, hogy ugye tudod, hogy csak szórakoztunk, vagy vicceltem, vagy nem komolyan mondtam, ott egyből rájött a para, hogy basszus, tényleg alig ismeri ezt a srácot, és már ilyeneket mond neki.
Foreshadowing, ugye, a fegyverre.
Igen, hát amúgy kb. Csak ennyi jelentősége volt ennek, hogy foreshadowing olyan. Jaj.
Most rákanyarodnék a végére, de nem tudom, hogy mennyire szaladjunk előre. Mert van egy égető kérdésem.
Mi az égető kérdés?
hát, hups, spoiler alert, kiölte meg Lestert. Mert hogy amúgy baromira nem egyértelmű, de hogy kíváncsi vagyok, hogy ugyanúgy gondolkodunk-e vagy sem, mert ugye itt volt ez, hogy Rickynek felteszik a kérdést, ugye Lester felesége Caroline is úgy megy haza. Szerintem egyébként úgy ment haza, hogy hát most lelőm a férjem. Mondjuk igen.
Szerintem vagy, náci apu volt.
Vagy a náci apu Fitz ezredes. Nyilván őt látjuk az utolsó jelenetben, mint ilyen tiszta véresen hazarohan. Tehát valószínűleg ő volt, de ugye ezt nem látjuk. Ez egy nagyon-nagyon erős jelenet volt szerintem, ahogy Lester nézegeti a családi fotót, és így látszik rajta, hogy fú, meglelte itt a belső békét, meg család, meg mennyire szereti őket, vagy nem tudom. És akkor így bekúszik a képbe egy fegyver pont a csávó fejéhez, és így most.
Én amúgy a szomszédok közül valamelyikre tippeltem volna. Ez volt logik. hát az volt logikusabb felépítve, mert hogy hát ugye az előbb említett jelenet, az volt az egyik forsadó, a másik meg ugye Ricky apjának, amikor meglátja, szóval most visszamegyek a történetbe, szóval, hogy ugye Ricky nem csak a Jane-t filmezi, hanem az apját is, Lestert, és van egy elég furi jelenet, amikor a mesztelenül súlyzózó Lestert veszi kamerára, hogy az új, ez a legfurább jelenet a kertvárosban, felveszem. Ez olyan, mint, ez ma olyan, mint a feltöltené a TikTokra. És akkor ezt ugye, ezt találja meg a Ricky apja, és teljesen félreérti az egészet, és így beindulnak benne a fia, a gyerekvédő ösztönök, és ezért így átrohan, hogy így mi ez? Ugye ez volt a másik ilyen, amúgy az ő karakteréből, ami elég erőszakos, kinézhető reakció.
De nem is nyit rájuk, tehát ott még van egy ablak jelenet, ja, amin igen. keresztül olyan szituáció van, mint hogyha a Lestert a Ricky porálisan kielégítené, pedig ő sodorja a cikit, a Lester meg így hátratesz karokkal, támaszkodik a fotelban, és így az ablakon keresztül pont úgy látszik, mint hogyha más történne. És igazából az elég kemény. Tehát, hogy az egyszerre volt ilyen röhelyes, és ez a nem már, meg ez egy basszus, igen, abszurd.
Igen, de a Ricky apja kapcsán szerintem nem, tehát ott én megértem, hogy az indítékot, hogy miért ő volt, vagy miért ő tette, hogy a Ricky apja nagyon homofób, meg ilyen nagyon erőszakosan, az inkább azt mondja azt a fiának is, hogy inkább legyen halott, mint hogy meleg, de közben meg a csávó az, aki meleg, és teljesen elnyomja ezt magában. Tehát, hogyha itt a jelen fejlődésekről van szó, meg arról, hogy ki mennyire van megbékelve saját magával, akkor a Ricky apja ő teljesen elnyomja, és ilyen tagadásban van a saját életét, megérzéseit illetően.
Persze, és Bocsi, igen.
Mert azt olvastam egyébként, hogy volt egy jelenet, amit aztán kivágtak a filmből, ahol látjuk Ricky apját még fiatalként egy másik ilyen katonasráccal így egymást ölelgetik ott egy fotón. Tehát az is egy ilyen foreshadowing lett volna, de aztán azt kivágták.
Uh-huh. Amúgy ez a homofób, de igazából meleg tróp, ez amúgy annyiszor van.
Igen.
Még mai napig, így most végigpörgettem pár olyan filmet, sorozatot magammal, és hát ugye ott az Eufória, ott is a Nate egy ilyen karakter.
Ó, igen, nekem is ő jutott eszembe amúgy nagyon durván.
Mert talán még nem derült ki róla, de hát ugye az apjáról meg már igen a történetben.
Igen.
Meg a Sex Education-ben az Adam is ilyen.
Igen.
Szóval szerintem az még kiakasztóbb is volt annó, mikor így szétbullingolt a Eriket. A színész neve előbb jutott eszembe. Még az a nehezebb. Szóval, hogy szétbullingolt az Eriket, aztán meg így összejön vele, szóval ez élet idegen is volt minden is. Szóval.
Igen. És az ő kapcsolatuk abszolút toxikus volt szerintem a Sex Education-ben. Tehát az zaklatóddal nem jössz össze, tehát az annyira irreális volt. Akármennyire is próbálták megkedveltetni velünk Edemet, mert hogy nyilván kedvelhető, de hogy így tényleg egy ilyen köcsög volt izé Erika.
Igen, és...
Igen, mert itt nem is arról van szó, hogy, mint, hogy jaj, azért húzza meg a cofodat, mert tetszel neki. Hát rohadtul.
Nem, és itt is ez kicsit felmerült bennem, hogy ennél a jelenetnél, és amikor ugye emiatt erőszakos, hogy ez gond, de hát úgy védhető is valamennyire, hogy szóval átmegy a szomszédba jelenet, úgy folytatódik, hogy találkozik Lesterrel, így köszönnek, és elsírja magát a Ricky apja, és akkor megölelik egymást, és akkor megcsokolja Lestert, és ebbe amúgy bele lehet látni egy ilyen megkönnyebbülés, meg hogy igazából csak erre vágyott a Ricky apja, sok feszültségből, hogy valaki így kicsit intimebben érjen hozzá, mert ugye a feleségével ő már nem is beszél nagyon, mert nem tud.
Hát már a feleségét tönkre rakta, tehát az, hogy idegileg tönkretette a feleségét, illetve érzelmileg kizsigerelte azzal, hogy egy kényszeres takarítónőt csinált belőle azzal, hogy amikor élére van állítva még a levegő is a szobában, de bocsánatot kér a feleség azért, hogy kosz van, meg rendetlenség, hát az egy nagyon durva bántalmazás a társainak, tehát, hogy az, hogy ilyen irreális elvárásai, illetve valószínű, hogy nem volt róla szó, hogy bántalmazza-e fizikálisan, de verbálisan biztos vagyok benne, hogy igen, mert egy nőben nem alakul ki magától az a kép, hogy ha minden nap megvan, vagy hogyha rendszeresen takarít, hogy szutykos vagyok, rendetlen vagyok, nem vagyok jó feleség, nem vagyok jó anya, nem vagyok jó háziasszony, ezt ő tette bele. És valószínű itt ez is közrejátszik, hogy ugye nem tudja igazán szeretni ez az egész, csak egy látszat, viszont a nőn csattan, illetve nyilván a gyereken, de hogy a nőt azt meg teljesen tropára rakta ezzel. Tehát, hogy én ez alól nem tudom őt felmenteni, akármennyire szenved a saját melegségétől, akár nem. Tehát.
Igen, közben megkerestem, hogy angolul ezt Closet Bully-nak hívják, ezt a karaktertípust. De igen, szóval elég problémás, hogy nem tudom, tényleg, mintha ezzel próbálnak az aklatót felmenteni, hogy jaj, amúgy csak meleg, és ő ettől szenved, és attól nem kell bántani embereket.
Ja, főleg nem lelőni.
Igen, főleg nem lelőni, és így spoiler, lelőtte.
Hát meg egyébként pont, hogy nem a melegekre jellemző ez az agresszivitás egyébként, tehát, hogy ez is egy fura kettőség, tehát, hogy ez a narcisztikus személyiség keveredve egy elfojtott homoszexualitással, az így elég, tehát szerintem ezen jól szórakoznának a pszichiátrián a mostani tanhallgatók, tehát biztos, hogy jó csemege lenne egy diploma munkához. Tehát, hogy ez ilyen többszörösen elkeserítő dolog, hogy ez ilyen így alakult az ő életében ez. Mert hogyha alapból van egy narcisztikus személyiséged, amellé még el is folytasz dolgokat, és nem tudod hol levezetni ezt az egészet, az borzalmas. Mert általában a narcisztikus személyiség az nem fogja vissza magát, hanem pontosan tudja, hogy hova kell célozni, hogyha valakit bántani akar.
Igen. Amúgy másrészt meg, amúgy már szóba került az elnyomás, ugye ez is egy látszat a Rigi apjában, szóval hogy még ugye benne is így megjelenik ez a látszatra adás, mint a többi szereplőben, hogy ez ugye mint tengerészgyalogos, ő valószínűleg egy elég konzervatív figura, ami miatt gondolom úgy érzi, hogy hát ezt így a értékrendjeiben nem vállalhatja be magának, hogy ő amúgy mondjuk a férfiakhoz vonzódik.
Abszolút.
Nem tudom, a 90-es évek Amerikájában ez a meleg helyzet milyen lehetett, azt így nem. Én nem olvastam ennek utána egyébként, hogy a homoszexualitást hogy kezelték ott a 90-es években.
Hát, most mélyebben én se olvastam utána, de olyasmire emlik, hogy ugye akkor kezdett így tévében, filmekben jobban megjelenni, és hogy amúgy meg a Sam Mendes is azt mondta, hogy ő ezt a homofób, de igazából meleg trópust egy ilyen kiállásszerű dolognak szánta, de azért ezt mondjuk a meleg közösség tagjai, de hát ugye, mert előbb beszéltük, azért annyira mi sem gondoljuk rendbelevőnek.
Igen.
Szóval szerintem még nem voltak ezek annyira tisztába téve, de azért szerettek volna így tenni, vagy ilyen gesztusokat tenni a melegek fele.
Visszakanyarodva annak kérdésére, szerintem igen, náci volt egy gyilkos, tehát az ő felfogásrendjébe egyáltalán nem fér bele az, hogy valaki tudja róla ezt önmagán kívül, szerintem ő lehetett az. Tehát, hogy onnan is volt elvéve a fegyver az ő faláról, azt is mutatták, ő volt feldúlt, felzaklatott, véres, tehát hogy szerintem egyértelmű. Nem gondolnám, hogy Caroline lelőtte volna. Tehát ő jó, eljárt lövészetre, meg mit tudom, felszabadító érzés volt neki, de azt nem gondolom azért, hogy ő megölte volna a Lestert, mert hát ahogy sétált az utcán, kezében a fegyverrel, én úgy emlékszem, hogy akkor mutatták azt olyan, vagy akkor hallatszódott, mert utána végig pörgették, hogy a Ricky meg a Jane fent feküdtek az ágyba, ők akkor hallották a pisztolylövést, akkor a Caroline akkor sétált, és ő akkor hallotta a pisztolylövést, nem? De nem emlékeztek erre? Szerintem ez a végje volt, tehát hogy ez így még konkretizálta jobban, hogy akkor itt náci apu volt a...
De emlékszem. Meg ilyen körkép is kicsit, hogy, hogy kik álltak közel Lesterhez.
Igen, hát Caroline biztos nem, tehát ő szerintem nem tudta volna megtenni. Lehet, hogy fenyegette volna, fenyegetőzött volna, szerintem összeomlott volna, tehát ő nem lett volna képes. A Ciapu, tehát Fitz ezredesnél, meg szerintem ez egy ilyen tipik példa volt, hogy ugye ő ezt teljesen elnyomta magában, ezt a homoszexualitást, és akkor utána, amikor Lester visszautasította, akkor ez képtelen. Nem is dolgozta fel, meg ugye félt, hogy mi van, ha kiderül, hogy ugye ő.
Nekem az egy érdekesebb kérdés, hogy mi lett volna, hogyha Jane azt mondja, hogy Rickynek, hogy jó, tedd meg. Szerintetek megtette volna?
Igen. Hát hogy néz ki? Az apját is lelőtte volna. Azt vártam.
Ezt vártad végig?
És azt hittem, hogy lesz ilyen. De szerencsére nem.
Csóri Lester.
Nekem tetszett benne egyébként a narráció is.
Uh-huh. Igen, nekem is.
Igen. Még a Wikipédián is ki van a nyitó idézet, monológ idézve. Kicsit amúgy olyannak hatott mint a Trainspottingnak a nyitó monológia, hogy így kicsit az akkori társadalmi berendezkedést kezdte megpiszkálni, hogy hát van feleségem, gyerekem, munkám, minden fasza, igazából mégsem. Ugye Lesterrel visszakanyarodva, ti így a karakteréről mit gondoltok, hogy megérte ugye mindenkit piszkálni, hogy mindenkivel veszekedni ahhoz, amit ő ugye a halála előtt elért önmagában?
Ez egy jó kérdés. Szerintem sokszor bántóan tette ezt, szerintem főleg Caroline-nal. Tehát volt egy olyan stílusa, ami szerintem néha indokolatlan volt, vagy bántó, de hogy ő ezt halálőszintén tök higgadtan elmondta a véleményét. Lehetett volna másképp is. Viszont én becsültem is valahol ezt benne, hogy ő beleállt a konfliktusokba, hogy fennmondotta a munkahelyén, ahol nem szeretett lenni, felébredt, és tényleg elkezdett élni. És nyilván benne hatalmas változások folytak, amit a környezete meg nem értett, vagy nem tudott felzárkózni hozzá, ezért voltak nyilván ezek a konfliktusok is. De nekem tetszett ez a fejlődési ív, és Kevin Spacey mondta egy interjúban, hogy az volt a céljuk, hogy ne azt mutassák be, hogy hirtelen megváltozik Lester, hanem azt, hogy ennek tényleg egy ilyen fejlődési ív legyen az egész, hogy szépen fokozatosan, míg el nem érünk ugye a végső.
Szóval ugye abszolút hozta tényleg. Én igazából azért szerettem az ő karakterét, mert nem csak azt hivatott megmutatni, hogy láttuk a mélységét és a magasságát is az ő pillanatainak, és az emberi élet ilyen hullámzó egyfolytában, mindig vannak rosszabb időszakok, jobb időszakok, és az, hogy egy ilyen nem elfogadott dolog, úgymond, hogy tényleg ráizguljon a lányának a osztálytársára, ez hozta ki abból a gödörből, amiben ő élt, nem tartom elképzelhetetlennek, tehát szerintem biztos, hogy történt már ilyen történelem folyamán egy férfival. mondom, én szerettem ezt a karaktert, hogy föl lett építve minden hibájával együtt, mert tényleg egy emberi karakter, tehát hogy tényleg egy emberi érzésekkel megáldott lényt hoztak részre, akinek tényleg minden a legrosszabb pillanataitól kezdve a legjobbakat is látjuk, aki tényleg a kicsit az, hogy a 40-es, 50-es férfiak kicsit valamiben újraélik a fiatalságukat. Jó, tudjuk, hogy a drog az rossz, nem szabad drogozni, meg fúj, de hogy így ez is visszahozta úgymond egy kicsit a fiatalságát, és hogy nem azért kezdett el újra drogozni, hogy jaj, megint izé meghűljön, hanem mert lelazult tőle, mert jól esett neki az edzéstől, fittebbnek érezte magát, újra azt érezte, hogy na igen, akkor van még mit belőlem kihozni, nem vagyok én egy öreg tata. És igazából miért ne ébredhetne rá erre egy 40 pluszos pasi, hogy ő azért még lehet jó csávó, és kellhet más nőknek, nem nyilván kislányoknak, hanem más nőknek is. És ha elege volt abból, hogy minden felelősség rajta van a munkahelyen, akkor miért ne válthatna egy olyan munkába, ahol azt érzi, hogy igen, nincs rajtam felelősség, és ez nekem most így jó. Keresek vele pénzt, nem annyit, mint eddig, de megtaláltam azt, amit most aktuálisan csinálni akarok, és ez egy darabig jó lesz. És utána meg majd nyit egy új fejezetet. Tehát, hogy ezt teljesen reálisnak tartom az ő karakterét, meg ami ő benne végbe megy. És tényleg ez, hogy fokozatosság, amit Anna is mondott, hogy tényleg érződött, hogy nem egyik percről a másikra, hanem mindig egy kicsivel többet, és máshogy csinált. Zsófi, neked?
Nekem olyan kettős érzésem volt vele kapcsolatban, mert hát így érthető volt, mit miért él meg mit miért csinál, hogy gyakorlatilag ő így lett az az ember, aki képes tényleg elengedni a külsőségeket, még a udvariasságban is, hogy hát lehet bunkót mondok, de hát akkor is most megmondom a feleségemnek, hogy az idegesítő, meg akkor is felmondtam, nem érdekel ki mit gondol, vagy mennyire nem felelősségteljes döntés, de meghoztam.
Végül is kiharcolt magának egy év fizut, vagy kielégítő.
Ja, igen, az nagyon jól hangzik. Bárkinek. Igen, és aztán, amikor ugye adódik a lehetőség, hogy ő Angelával hát egyre lefeküdjön, az egy nagyon, amúgy egy nagyon necces jelenet volt, ma hiszemmel nézve is, szerintem majd a 90-es években is. Ugye ott van, ugye, de mégis szóval egy jelenetet így felidézve, ugye már megtörténik a levetköztetés, amikor Angela kimondja, hogy hát ő amúgy még nem volt senkivel, ő szűz, ugye akkor derül ki a néző számára, hogy Angela végig kamuzolt azzal, hogy ő már mennyi fiúval volt együtt, és szerintem, és ilyenkor amúgy viselkedik leginkább a korához illően, hogy én félénk, meg tanácstalan, bizonytalan, és mintha ez egy olyan, szóval ez az őszinteség lenne az, ami meg Lestert leállítja, és visszahelyezi őt kicsit a normalitásba, hogy azért kell törődni másokkal, nem lehet mindent leszarni, mert épp neki úgy van kedve, hanem így hanem van valami határ azért.
Igen, meg szerintem ő bálványozta Angelát, tehát hogy ő elképzelt egy ilyen ideált róla. És aztán szerintem, amikor Angela mondta neki, hogy ő még szűz, akkor lehet, hogy őt is kicsit arcon csapta a valóság, hogy jó ideál, de hát basszus, ő csak egy gimnazista kislány.
Igen, az ártatlanság, a nagy vörös rózsa után, meg a hoppá, Lilium tiprás.
Igen. Ez más, amikor fejben megy a male gaze, mint élőben. Jó, aki nem tudná, mi a male gaze, az amikor ugye a férfi tekintetének tárgya egy nő hosszan snittekben felvéve, mint ebben a filmben nagyon sokszor. És amúgy olyan megértő az utána jelenet után,
az tök jól beszélgetett.
Teljesen apukába vált, egy az egybe apukába vált.
Igen,
és... Csinál neki szendvicset, meg minden.
Igen. Hát amúgy pont azt a kedvességet, apaságot az Angelának adja meg, amit amúgy a saját lányok Jane várna el tőle.
Olyan igen, de ironikus. Ott az elején próbált nyitni, tehát, hogy még már el is hangzik az, hogy mondja neki, hogy régen olyan jóban voltunk, és hogy mi változott. És igazából a Jane se ad konkrét választ, én úgy emlékszem, tehát, hogy egyszerűen csak eltávolodtak, vagy nem kap annyi figyelmet, tehát, hogy még több figyelmet akarna a Jane, de már ebbe se áll vele, hogy akkor jó, elfogadom, akkor az apám megpróbálna nyitni, és akkor kezdjünk tiszta lappal. Mert ott az elején van egy próbálkozása felé, és nagyon éles elhárítást kap. Tehát nem is hagyja, hogy akkor megpróbáljon újra az apja lenni.
Igen, ilyen téren érdekes a Jane karaktere és viszonya is a családjához, meg a többiekhez. Ugye ez a nő a tényleges kívülálló, ugye az egészből, de mégis elszenvedője mindennek. Ti hogyan értékeltétek az ő karakterét, ha már így szóba került?
Én nem szerettem. Én egyszerűen csak nem szerettem, tehát ennyi.
Én ilyen úgy sajnáltam Jane-t, hogy úgy milyen jó lett volna valamelyik szülője leül vele beszélgetni, és tényleg foglalkozik vele. Én azt kedveltem benne, hogy ő nem próbálta meg megjátszani magát, és nem akart egy ilyen tucat csajszi lenni, aki másnak mutatja magát, mint amilyen. De ennyi.
De magát se akarta megmutatni senkinek, tehát annyira befele fordult itt. Nekem pont azért volt fura, hogy mondta, hogy régen milyen jóba voltak, hogy akkor mi változott, tehát hogy a szülők mentek el ennyire, és ő azért lett ilyen kiállhatatlan. Mert egyébként meg tehát Angelával is, inkább volt is, Angela volt, aki többet beszélt, és ő inkább hallgatott, tehát hogy az ő kettejük kapcsolata se volt annyira kinyitva, úgymond, hogy ők hogy lehettek jó barátnők, bár megfordult a fejembe, hogy Angela egy kevésbé dekoratív lányt választ barátnőnek, hogy ő még jobban kitűnjön, de aztán amikor őszintén elkezdett aggódni azért, hogy ugye a Rikiel akarta magával vinni, hogy akkor szökjenek meg mit tudom én, és akkor, hogy teljesen elment az esze, és megijedt, hogy akkor Jane tényleg belemegy ebbe az őrültségbe, és tönkreteszi az életét, akkor ott azért nem gondolnám teljesen felszínésnek ezt a barátságot. Jane meg egy kicsit olyan, aki tehát annyiból én is sajnáltam, hogy valószínű itt ez a szülők miatt is siklott ki ez a dolog, hogy ő ilyen lett, de ő se akart ezen változtatni, hogy tehát ő se nyitott az apja felé, tehát hogy nem próbált meg ő se az apja felé nyitni, holott mégiscsak arra vágyott, hogy büszke lehessen rá. Aztán valahogy ez mégse jött össze. Akkor jön a fiú, a furcsa fiú, aki a furcsa lányba beleszeret, és akkor lesz egy kis szerelmi kapcsolatuk. Nem is tudom, hogy ez mennyi idő alatt alakult ki egyébként, most megint ez, ahogy elvesztettem az időérzékemet a filmben, hogy mennyi idő alatt lett ez így, hogy akkor ők már össze is fekszenek meg minden. De hogy én nem tudtam őt megszeretni annak ellenére se, hogy nem, valószínű is a körülmények áldozata lehetett, de nem lehet mindent erre fogni. Én nem szerettem őt egyáltalán. Tehát, hogy amikor Ricky egy csomó mindent mondott az Angelának, akkor sem, tehát nem tudott józanul gondolkodni szerintem a Jane, és hiába azt érezhettük, hogy akkor a Ricky kimondja, amit a Jane gondol, szerintem a Jane nem utálta az Angelát, és nem tartotta csúnyának és érdekbarátnak, mert egyébként akkor nem lett volna vele, tehát annyira meg volt egyénisége úgy, tehát, hogy nem barátkozott volna vele szerintem, mert más furcsa csajok is biztos voltak a suliban, akikkel így egymásra talált volna. Tehát valamennyire csak lehetett realitása ennek a barátságnak, de úgy mégse szólt semmit, meg vagy elvakította a szerelem, nem tudom. Nem szerettem őt.
Mondjuk én kicsit tudok vele menni, mert hát ugye ez a tényleg ez a csendesebb lány típus, de valószínűleg hogy nagyon sok indulat van elfojtva benne is. És amúgy nekem érdekes volt benne, hogy ugye utálja, az apját utálja, azt ki is mondja, de ahogy hát az anyja az sokkal durvábban viselkedik vele, ugye, hiszen már mindjárt úgy indul a film, hogy valamit beszól a külsejére, hogy nem tudsz csinosan öltözni, vagy valami ilyesmit.
Igen.
Rögtön, és akkor erre így soha semmit nem reagál, de még önmagának se. Aztán van egy jelenet, amikor így vagy előszedi, vagy csak mondja, hogy van félretett pénzem el plasztikára.
Igen.
Szóval itt egyrészt vagy nagyon sokat hallja, hogy ő milyen csúnya otthon, veszek az anyjától. És gondolom, erre amúgy nem tesz rá sok jót, az se, hogy az Angela a barátnője, aki végig ott azzal traptálja, hogy mennyi pasival feküdt le. És ilyen tényleg amúgy megint érdekes, hogy a Jenny is olyan barátnőt választ, aki az anyjára hasonlít akár külsőségekben, mint az apja, vagy ilyen olyan bálványt, vagy új szerelmet választ, mint az anyja, mint a felesége. És nem tudom, amúgy, és akkor ezt már beszéltük, hogy mennyire nem kell Erikivel összejönni a Jennek, de valószínűleg ez a kívülállóság vonza benne, meg az, hogy ugye végre tetszik egy fiúnak, úgy, ahogy van.
Igen.
Külsőségek minden nélkül a teljes szépségében.
De azért lányok, hogyha kamerázt titeket egy fura srác a szomszédból, ne hagyjátok, jó?
Amúgy a Pretty Little Liars-ben is volt ez. Ott is vették a csajokat, de most már nem tudom, hogy kicsoda, de ott is valami szomszéd srác vette fel őket kamerára, amikor öltözködtek, nem tudom. Az is creepy volt.
Igen, meg hát ez még most is megy a szexi képküldés, és a többi. Úgyhogy ilyet nem szabad. Vagy csak módjával. Úgyhogy ne legyen rossz belőle.
Videózzatok zacskókat a szélben.
Erről egyébként eszembe jutott a kulturális utalásokról tehát a kulturális utalásokkal én hamarabb találkoztam, mint magával a filmmel, a Family Guy-nek az egyik, még az egyik ilyen, nem tudom, negyedik, harmadik évadában, szóval nagyon az elején volt ez az ugyanez, hogy Peter filmezi az acskót, amikor fújja a szél, és úgy, hogy gyönyörű, és akkor így mutatják a vágás, és így mutatják Istent ott a felhőtetején, és így, az csak egy zacskó szemét.
Igen, ez megvan.
Meg a Madagaszkárban is volt egyébként. Ugye a rózsás jelenet csak husikkal megcsinálva, nem tudom, lehet
adtak el Madagaszkárt. Tényleg, igen. Mondhatni, hogy ez egy ikonikus kép lett.
Hát igen. Hát nem is véletlen van, azt hiszem, olyan plakát is vele, hogy a Angela a rózsákban fekszik.
Igen.
Igen.
A plafonon.
Ja, igen. De egyébként a Family Guy-ben is volt az a rózsás jelenet, ugyanúgy csak akkor nem rózsák, rózsaszirmok szálltak a csajszi pulcsiából, hanem valami hús, az is valami csirkecom volt, vagy valami ilyesmi. Ja, úgyhogy maradt, tehát kulturális utalásokból biztos, hogy maradt nyoma ennek a filmnek, meg egyébként is.
Igen, de ezt sokat szokták még emlegetni, hogy én nem tudom, ott az 1001 látnod kell, mielőtt meghalsz filmközt.
Tényleg egy jó film, érdemes megnézni, aki még nem látta.
Igen, ajánljuk.
Igen, ajánljuk, érdekes. Ezt még nem döntöttem, hogy egyszer újra nézem.
Mi már megtettük, úgyhogy neked is újra kell majd. 5 év múlva számon kérjük.
Megint kibeszéljük a podcastet retrospektíve, megismételjük. Köszönjük, hogy velünk tartottatok ezúttal is. Reméljük, élveztétek műsorunkat. Ha tetszett a műsor, nyomjatok rá egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a Roboraptor YouTube csatornára.
És osszátok az igét.
Azt mi osszuk.
Akkor osszátok tovább. Beszéljetek róla ti is, és kommenteljetek, hogyha találtatok valami érdekes részt, és hozzáfűznétek valami gondolatot.
A rózsákat pedig az öltözőnkbe várjuk.
No.